30 millió tonna gabona exportja vált kérdőjelessé Ukrajnában a tengeri útvonal esetleges orosz elzárásával. A gabona megállapodás hétfői lejártával nem zárható ki, hogy az oroszok tüzet nyitnak az ukrán teherhajókra, vagy elaknásítják az útvonalaikat, mondta a Trend FM által megkérdezett Oroszország szakértő. A budapesti Corvinus Egyetem oktatója szerint az ukránok eddig nagyjából 10 millió tonna gabona kivitelét voltak képesek nem tengeri úton megoldani. A maradék export sorsa egyelőre rendkívül bizonytalan. Rácz Andrást Maurer Kristóf kérdezte.
Az elmúlt napok egyik legfontosabb aspektusa, ha az orosz-ukrán háborúra gondolunk, a gabona megállapodás felbontása és ennek utóhatásai. Nyilván az egyik legnagyobb kérdés az ukrán gabona szállító teherhajók sorsa, hogy egyetlen elhagyhatják-e a kikötőt. Az orosz szerződés végével egyetlen elképzelhető-e egy olyan forgatókönyv, hogy az oroszok tüzet nyissanak ezekre a szállítóhajókra?
Ugye az a helyzet, hogy jelenleg nincsenek gabonaszállító hajók ukrán kikötőkben, mert a tavalyi júliusi gabonaszállítási megállapodás értelmében ahhoz, hogy ezek a hajók behajózhassanak ukrán kikötőkbe, ahhoz előtte ugye a Boszporusznál ellenőrizni kellett őket, ez felügyelettel ugye török, ukrán és orosz ellenőrzésen mentek keresztül, ugye azt biztosítandó, hogy nehogy esetleg fegyvert szállítsanak Ukrajnának. Na most a gabona megállapodás most hétfőn járt le. Az utolsó gabona szállító hajó egy nappal korábban, 16-án elhagyta Odessa kikötőjét. Jelenleg tehát nincsenek olyan hajók ukrán kikötőkben, amelyek gabonát tudnának szállítani. Ugye megállapodás lejártával már be sem jutnak a Fekete-tengerre, már nincs meg az az ellenőrzés, ami orosz oldalról garantálna ezeknek a hajóknak a biztonságát. Tehát igen, elméletileg mostantól Oroszország már nem vállal kötelezettséget arra, hogy garantálja ezeknek a hajóknak a biztonságát, tehát hogyha új hajó jönne be, akkor nincs arra garancia, hogy az orosz flotta nem nyit rá tüzet, vagy nem aknásítják el a hajózási útvonalat.
Mit okozna ez, hogyha tüzet nyitnának ezekre a hajókra?
Eleve nagyon-nagyon kockázatos háborús övezetben, mert a Fekete-tenger azért aktív harccselekmények zónája. Tehát egy olyan zóna, egy olyan területre behajózni, ahol aktív harccselekmények zajlanak. Még ha maga a hajózási cég vállalná is a kockázatot, erősen kérdéses, hogy lenne olyan biztosító társaság, ami hajlandó biztosítani ezt a hajót. Ugye Ukrajna létrehozott több mint 500 millió dolláros keretet arra, hogy állami garanciával nyújtson biztosítást azoknak a hajóknak, amelyeket esetleg mégiscsak sérülés vagy kár ér, vagy nehogy Isten elsüllyednek, de ezzel együtt is kérdéses, hogy a hajózási cégek megbíznak-e az ukrán állami garanciában, illetőleg vállalják-e a hajó tulajdonosok és a személyzet, hogy behajóznak arra a Fekete-tengerre, ahol az orosz flotta elvileg tüzet nyithat rájuk. Jelenleg teljesen megállt a tengeri szállítása gabonának. Ha valaki vállalna a kockázatot, hogy behajózik, és az orosz flotta esetleg megrongálja vagy elsüllyeszti azt a hajót, akkor gyakorlatilag garantált, hogy újabb próbálkozó már nem lenne.
Hol hagyja ez Ukrajnát ebben a helyzetben? A gabona export kulcsfontosságú számukra, a világ egyik legnagyobb exportőréről beszélünk. Milyen alternatív lehetőségeik vannak így sarokba szorítva, ha szabad így fogalmazni?
Ugye, hogy a nagyságrendeket érzékeljük, amióta tavaly júliusban megkötötték ezt a megállapodást, aztán többször meghosszabbították, 1000-nél kicsit több teherhajó rakományi mezőgazdasági termék, nem csak gabona, hagyta el Ukrajnát, amelyek összesen 32,8 millió tonnányi mezőgazdasági terméket vittek ki az országból. Ez jelent gabonát, jelent takarmánykukoricát, jelent még néhány más mezőgazdasági terméket. Tehát Ukrajnának így meg kellene oldania azt, hogy ezt a 33 millió tonnányi gabonát, amit tengeri úton exportáltak, ezt más úton lehessen exportálni. Ugye a háború előtt az ukrán éves gabona export az ilyen 41-42 millió tonna volt. A gabona megállapodás óta ebből 33 millió tonna hajón kiment. Az azt mutatja, hogy nagyjából 10 millió tonnát tudtak nem tengeri úton exportálni. Tehát vannak nem tengeri exportcsatornák is. Ugye elsősorban vasút, kisebb részben egyébként a Dunán fölfelé is van szállítás, meg hát vannak ilyen ad-hoc megoldások, hogy teherautó és hasonlók. Ugye majdnem egy évet élt a gabona megállapodás. Nem látszik az, hogy Ukrajna ezt a majdnem 33 millió tonnás exportot, tengeri exportot ki tudná váltani teljes egészében úgy, hogy a tengeri útvonal elzáródik.
Más szálakon is zajlanak a fejlemények az elmúlt napokban. Harkiv közelében például egy hatalmas orosz csapat összevonás figyelhető meg. 100 ezer katona, 900 harckocsi, és csak sorolni lehet az ott felsorakozott erőket. Mire lehet ezen a vonalon számítani? Azért valóban egy elég nagy csapatról van itt szó. Ukrajnának esetleg itt be kell levetnie például azokat a fegyvereket, amelyek múlt héten Amerikából érkeztek.
Ja, amióta kijöttek azok a hírek, hogy itt a, ez inkább egyébként a Luhanszki körzet, tehát nem a Harkivi körzet, hanem a Luhanszki körzet északi része, hogy ott ilyen jelentős orosz csapat összevonás állomásozik, azóta Ukrajna pontosított, és hozzátették, hogy ez egyébként egy ideje már ott van, tehát hogy nem meglepő, hogy Oroszország ott jelentős erőket állomásoztat, tehát nincs arról szó, hogy valamiféle meglepetésszerű orosz támadás indulna. Másrészt ezek az orosz egységek jelentős részben igen erősen leharcolt állapotban vannak. Tehát, hogy mondjak példákat, ugye a 76. Pszkovi elit légideszant hadosztálynak mind a 3000-e ott van itt a Luhanszki körzet északi részében, ami elsőre nagyon impresszív erőnek hangzik, igen ám, de a pszkoviak gyakorlatilag a háború első napja óta harcolnak különböző frontokon, nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, többször kellett már feltölteni mind a 3000-et, tehát ezeknek a harcértéke az már messze nem az, ami mondjuk tavaly február előtt volt egyik oldalról. Tehát, hogy önmagában a számok nem jelentenek mindent, itt számít az is, hogy ez a 100 000 katona, ha egyáltalán megvan annyi, ezek mennyire kiképzettek, mennyire tapasztaltak, mennyire összeszokottak, és mennyire jó a felszerelésük. Tehát itt azért nem valamiféle, nem arra kell számítani, hogy valamiféle elsöprő nagy orosz támadás indulna, ami holnap után kitűz az orosz Lászlót Harkivra. Ugye a második tényező, hogy itt ebben a régióban, tehát a Luhanszki körzet északi része, illetőleg a Harkivi körzetnek, ugye a keleti része nagyon-nagyon nehezek a terepviszonyok támadó hadműveletek szempontjából. Tehát itt a erdős terepről van szó, amelyet elég nagy folyók szegdelnek észak-déli irányba, tehát a Zserebec, az Oszkil, ez mondjuk két nagyobb folyó, van számtalan kisebb, nagyobb folyó, víztározók, tavak, tehát rendkívül nehezen áttörhető ez a terület, vagy rendkívül nehezen lehet ezen a területen nagy támadó műveletet végrehajtani. És ugye az látszik, hogy Oroszország ebben a régióban különböző intenzitással ugyan, de január óta folytat támadó műveleteket. És ehhez képest, amit elértek, az, hogy néhány lakatlan falu és ilyen pici apró település cserélt gazdát 6 hónap alatt. Nem látszik egyelőre az, hogy ez az orosz csapat összevonás ez képes lenne akár csak hadműveleti léptékű áttörés végrehajtására is, nem is szólva arról, hogy valamiféle hadászati léptékű támadó műveletet tudnának csinálni. Azt, hogy az Egyesült Államok most átadta Ukrajnának a kazettás lőszerek első néhány szállítmányát, ezek a kazettás lőszerek egyébként egészen pontosan az ilyen csapat összevonások pusztítására lettek kifejlesztve. Tehát az, hogy a Ukrajna a nyugattól kapott nehéz fegyvereket, harckocsikat, gyalogsági harcjárműveket be kell levetnie itt ebben a körzetben, ezt egyelőre még nem tudjuk biztosan, a kazettás lőszerek bevetésére minden bizonnyal sor kerül.
Térjünk át akkor az ukrán offenzívára, amely ugye a tavaszról a nyárra tolódott, és jelenleg azért látványos eredményeket nem lehet észrevenni. Volt itt egy orosz katonai bázis, amely lángokban állt szerda reggel. Volt arról szó, hogy a bahmuti orosz erők bekerítése a cél jelenleg, de valójában mit is látunk itt összességben?
Ugye azért nehéz ezt értékelni, mert valójában nem tudjuk, hogy mi volt az eredeti ukrán terv. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a vártnál lassabban halad az ukrán ellentámadás, ez valójában a saját várakozásainkról szól, és nem pedig arról, amire Ukrajna számított. Mert nem tudjuk, hogy mi volt az ukrán terv. Ha nem az ukrán tervet próbáljuk visszafejteni, hanem azt próbáljuk értékelni, amit terepen látunk, és ebből következtetni, akkor az látszik, hogy Ukrajna arra törekszik, hogy a tüzérségi fölényét, a nyugatról kapott eszközök magasabb minőségét kihasználva rombolja, pusztítsa az orosz hadsereg elsősorban tüzérségét, illetőleg páncélos és gépesített erőit, mindezt úgy, hogy a saját veszteségeket minimalizálja. Ha úgy tetszik, előkészítése zajlik az esetleges később elkövetkező nagyobb léptékű támadó műveleteknek. Na most ennek a fontosságát meg a nagyságrendjét érzékeljük. Az öböl háború idején az Egyesült Államok 41 napig bombázta Irakot, azelőtt, hogy a szárazföldi műveletek megindultak volna. És ugye ezt úgy, hogy az Egyesült Államok légierej teljes mértékben uralta Irak légterét. Ukrajnának most ugyanígy gyengítenie kell az orosz védelmet, de úgy, hogy nincs légifölénye. Tehát itt az, hogy ez a tüzérségre alapuló előkészítés, ez több mint egy hónapja tart, ez önmagában még nem biztos, hogy meglepő. Azokhoz a várakozásokhoz képest, amelyek nyugaton voltak nagyon sokak várakozásai, hogy itt ilyen villámháborúszerű gyors nagy áttörések lesznek. Ezek a várakozások eddig nem valósultak meg, nem tudjuk, hogy később évben meg fognak-e valósulni. A rendelkezésre álló időintervallum az körülbelül 3 hónap. Mert ugye nagyjából október közepe vége az, amikor Ukrajnában elkezdődik az az esős időszak, ugye Bezdarizsének hívják ukránul, Rasputitának oroszul, amikor a nagy őszi esők miatt a nem épített utak és mezők gyakorlatilag egy járhatatlan sártengerré változnak. Rasputita időszakban nagy támadó műveleteket nem lehet végrehajtani. Addig még körülbelül 3 hónap van hátra, tehát Ukrajna, hogyha jelentősebb területeket akar visszaszerezni ebben az évben, akkor azt a következő 3 hónapban kell megtennie.
Az elmúlt percekben a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, Rácz Andrást hallották. Oroszország egyébként szerdán rakéta és drón támadások sorozatát indította a dél-ukrajnai kikötő és gabona infrastruktúra ellen, valószínűleg azért, hogy tovább hangsúlyozza Oroszország ellenérzéseit a Fekete-tengeri gabona egyezmény megújításával szemben, és akadályozza Ukrajna gabona export képességét, írt a legfrissebb elemzésében az Amerikai Hadtudományi Intézet. Hozzáteszik, Natalia Humenyuk, az ukrán déli hadműveleti parancsnokság szóvivője kijelentette, a július 19-i orosz csapások gyakorlatilag egyszerre történtek, és az orosz erők valószínűleg megpróbálták túlterhelni az ukrán légvédelmi rendszereket. Yuri Ignat ezredes, az ukrán légierő szóvivője pedig kijelentette, ez a támadás volt a legintenzívebb rakéta és drón támadás az odesszai terület ellen, a teljes körű invázió több mint egy éve óta tartó időszakában, ugye tavaly 2022. február 24-én tört ki a háború, és fokozódik az orosz rakéta támadások volumene, tehát az odesszai régióban kikötők ellen, miközben tényleg mindenki azt találgatja, hogy hogyan sikerül majd kihajóznia az ukrán hajóknak a kikötőkből, ezzel ugyebár a harmadik világ élelmezési gondjait is nagy mértékben tudnák csökkenteni. Egyéb iránt a terményárak, illeszkedve az egyezmény körüli bizonytalansághoz emelkedtek a tegnapi nap folyamán, és ma is pluszban vannak, a búza 1,3%-ot emelkedik, a búza jegyzése a chicagói árutőzsdén, a kukorica pedig 1%-kal megy felfelé. 8:58 perc van, hamarosan friss hírekkel és közlekedési információkkal jelentkezünk itt a reggeli monitorban.